400 milliárd forintot szed be idén a kormányzat a településektől szolidaritási adó címén, amelyel szemben a szerda reggeli kormányrendelet értelmében már nem lehet jogi védelmet kérni. Ezzel egy huszárvágással elvágták az inkasszók elleni jogi fellépések lehetőségét. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke úgy látja, az, hogy a visszamenőleges hatályú szabályozás a már folyamatban lévő pereket is lezárja, és az eddig meg nem fizetett tartozások beszedésére szoros határidőt ad, nem barátságos lépés. A települések fele a saját források hiánya miatt már most is kiegészítő állami támogatásra szorul. Péri Nagykata interjúja.
A kormányzat álláspontja az, hogy a szolidaritási hozzájárulást mindenkinek meg kell fizetnie, és hogyha ezt egy önkormányzat nem teszi meg, akkor az államkincstár inkasszózhat. Ugye eddig sem a tény volt az, ami vitatott, tehát a szolidaritási hozzájárulás létezése, hanem annak a mértéke. Ezzel kapcsolatban már születtek bírósági döntések. Ez a kormányrendelet ezek szerint a bírósági döntéseket is negligálja?
A szolidaritási hozzájárulás fizetését nem vitatjuk. A Szita Károly fideszes polgármester is leírta viszont azt, hogy a mértéke az túlzott. 400 milliárd forintos elvonást jelent 2026-ban, és ez a brutális elvonás azt eredményezi, hogy valóban a települések működése kerülhet veszélyben. A alkotmánybírósági döntés után a kormány egy huszárvágásra hozott egy kormányrendeletet, ami végül is azt eredményezi, hogy mindenkinek be kell fizetnie, aki nem fizeti be, attól inkasszóznák. Nyilván a rendeleti kormányzás az alkalmazad erre, hogy ezt ilyen gyorsan megoldják, de azért messze nem elegáns, és semmiképpen nem barátságos az önkormányzati szektorral kapcsolatosan. Azok után, hogy ahogy elmondtam, kértük azt, hogy csökkentsék ezt a brutális mértékű elvonást, és talán ez lehetett volna egy olyan tárgyalási alap, ami elindult volna minket abba az irányba, hogy ne legyen ilyen brutális mértékű elvonás a településektől.
Ön korábban azt mondta, hogy ha nem volna a vészhelyzet, akkor a kormányrendelet alacsonyabb szintű jogszabály, mint azok a jogszabályok, amelyek egyébként ezt a kérdést szabályozzák, de hát ugye a vészhelyzetre való tekintettel a kormányrendelet hatályos és fölülír mindent.
A vészhelyzetet nem akarom minősíteni, mindenki döntse el maga, hogy minősíti azt, hogy most már éveken keresztül rendeleti kormányzás van, de valóban ebben a jogszabályi környezetben ezt meg tudja tenni a kormány, semmiképpen nem barátságos és elegáns az, hogy egy olyan helyzetet, amit egy magasabb rendű jogszabály alapján az Alkotmánybíróság is jóvá hagyott, egy ilyen helyzetet egy kormányrendelettel felül lehet írni.
Itt most már az a kérdés, hogy milyen eszközei vannak esetleg az önkormányzatoknak, hogyha olyan helyzetet teremt az inkasszó, amely a működését lehetetlenné teszi.
Az önkormányzatok eszközei azok sajnos nem túlságosan jók, hiszen ki vagyunk szolgáltatva a költségvetésnek, illetve a kormányzat döntéseinek, de azért mindenki gondolkodjon el rajta, hogy ilyen brutális elvonások eredményezik azt, hogy például minden négyzetméteren, vagy minden 100 méterben több kátyú van most, hogy a települések nem tudják azt a helyzetet megfelelő formában megoldani, ami joggal elvárt a lakosságtól, amit jelent például egy ilyen jellegű havazás, vagy bármilyen más természeti történés, zuhal, lezuduló eső, és sorolhatnám tovább. Nem tudjuk nyújtani ezt a minőségi szolgáltatást, legalábbis nem azon a szinten, amit az emberek joggal várnak el, és számos más területen egyre kevésbé tudunk olyan feladatokat megoldani, amelyek vállalt feladatok, legyen a kultúra, legyen a sport. Érződik az, hogy az elvonások azok sajnos olyan mértékűek, amit a mindennapi működést is már veszélyeztethetik.
Veszélyeztethetik, vagy már vészhelyzetben is van néhány önkormányzat? Hány önkormányzatról lehet szó, és van-e olyan, amelyik már a csődhelyzetben van?
A csődhelyzet előtti állapotnál rendelnek ki költségvetési biztos tudomásunk szerint több ilyen település van már, ahol úgynevezett költségvetési biztos van. Ez azt jelenti, hogy a illetőnek kell egyensúlyba hozni a költségvetést, mert nyilván nem tudja fizetni a különféle költségeit a településnek, tehát a helyzet az, hogy sajnos milyen helyzetben nagyon sok település van már, ahol költségvetési biztos van, az még 10 alatti szám, szerintem ezeknek a száma növekedni fog 2020-ban.
Mit tud tenni a költségvetési biztos? Valamilyen csoda folytán valamilyen pénzforrást talál?
Hát megnézi a település költségvetését, és abban nem talál szabálytalanságot, és mínuszok a eredmények, tehát nem nincs egyensúlyban a költségvetés, és akkor jelzi a kormányzatnak, és akkor kipótolják azt a pénzt, ennyit tud tenni. Ezt a település vezetés is meg tudja tenni, de hát nyilván ez a kontroll azért is szükséges, hogy hát nyilván esetleg nem olyan költsötték a pénzt, amire kellett volna, de mivel, hogy mivel olyan informatikai rendszer részei vagyunk az ASV-n keresztül, hogy minden forint elköltését látják, így olyan nagyon ilyen helyzet nem alakulhatott ki az elmúlt időszakban. Itt egész egyértelműen az a helyzet, hogy a kiadási oldalt nem tudja a település a bevételeiből fedezni, de kiegészítő állami forrásra van szükség. Egyébként közel 1600 település az, amely egyébként is kiegészítő állami forrásra szorul. Azért ez elég gondolkodható szám, a településeknek több mint a fele így gazdálkodik, hogy ahhoz, hogy a kötelező feladatokat el tudja látni, ahhoz neki kiegészítő állami forrásra van szükség.
Ha jól értem, azért ez a függetlenségüket azért pénzügyi oldalról szűkíti.
Teljesen természetes, hogy a pénzügyi oldalról szűkíti, mert ahol nincsen más, mint kiegészítő állami forrásra a folyamodni a kormányzathoz, annak a kezde meg van kötve, nem nagyon tud egyéb dolgot csinálni a kötelező feladaton kívül, tehát ott olyan nagyon nagy esély a településen, nagy fejlesztések, fejlődésre nincsen.
Kezdeményeznek-e bármiféle egyeztető tárgyalásokat?
Voltak különféle tárgyalások, kezdeményeztük, hogy a 2026-os költségvetést tekintsük újra át, erre nem volt lehetőség, akár a szolidaritási hozzájárulás, akár más tekintetben 2026-os gazdálkodásunk ezeknek a felvonások miatt azért nagyon beszűkült. Ilyen jellegű bátorítást nem kaptunk, hogy ebben az irányban esetleg lenne változás, úgyhogy az a érzésem, hogy most már innyiből a választások előtt többlet forráshoz az önkötő rendszer nem jutott. Aki bajba van, az nyilván folyamodik a kormányzathoz kiegészítő állami támogatására, az úgynevezett, hogy rendkívüli kiegészítő állami forrás, támogatás, ebben tudja a napi helyzetét egyensúlyba hozni, hogyha kap kormányzati döntés alapján támogatást.
Gémesi Györgyöt, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét hallották. A nemzetközi közösség számára az Egyesült Államok venezuelai akciója egy veszélyes új korszak kezdetét jelentheti. Ezt mondta a Trend FM napvendége műsorában az általunk megkérdezett Latin Amerika szakértő. Fogel Dávid szerint Washington próbált tanulni a korábbi kudarccal végződött demokrácia exportokból, például az iraki káoszból, így most a teljes összeomlás helyett a vezetők célzott kiiktatását és a maradék adminisztráció kényszerű együttműködését választották. Arról, hogy Kubában, illetve a többi térségbeli országban mi várható, Fogel Dávidot Lakatos László kérdezte.
Ez a mostani venezuelai akció, ez valaminek a kezdete, akkor ki lesz a következő, ha lesz egyáltalán ilyen? Említettük Kubát. Ők lesznek a következők, vagy egyáltalán nem fűződik hozzá érdek, hogy ott most bármi felboruljon, és mi a helyzet a többi országgal, amelyik mondjuk akár nyíltan, akár kevésbé nyíltan, de szembe megy az amerikai érdekekkel.
Hát egyrészt venezuelai eseményekből is lehet következtetni dolgokra, másrészt pedig ugye kijöttek olyan fontos dokumentumok az elmúlt év végén, illetve most a napokban, január végén Amerika részéről, ahol deklarálják azt, hogy itt visszatérés van a monodoktrinához, és nem is feltétlenül, csak itt én is inkább már a Roosevelt kiegészítést emlegettem, ez a Roosevelt korollárium, ami 1904-ben azért egy picit átfogalmazta a Monroe doktrinát, és nagyobb hangsúlyt fektetett a katonai beavatkozásra abban az esetben is, ha nem olyan irányba mennek a dolgok, ahogy ezt Amerika szeretné. Nem feltétlenül külföldi hatalom vonatkozásában, hanem a saját relációjukban. És hát nyilván azért piszkálhatja Trump csőrét, ugye, hogy ez Teddy Roosevelthez köthető, aki az első béke Nobel-díjat, akit ültetett amerikai elnök, aki nem mellesleg a bunkóspot politikájáról volt, ugye híres, végigverte, vagy katonailag, vagy csak egyéb szankció országokkal fél Latin Amerikát, tehát azt hiszem talán 7 országba avatkozott be, és ettől függetlenül ugye megkapta a Nobel békedíjat. Visszatérve, úgy gondolom, hogy a dokumentumokból is az következik, hogy már pedig ők be fognak avatkozni, és nem úgy fognak beavatkozni, hogy korábban, hogy jaj, a demokratikus értékek itt sérülnek, hát akkor ezt jó lenne valamivel elérni, és a szankciókkal, vagy különböző nyomásgyakorlással.
De ez nem is Trump
stílusa. Ez ugye már nincs. Megtörtént Venezuelában, Kuba kapcsán annyit említett ugye két dolog, ami szerintem fontos, hogy vicceskedve azt mondta egy kommentre, aki, amiben ugye az merült fel, hogy Rubio lehetne Kuba elnöke, hogy hát részéről ez nem is hangzik annyira rosszul, már ő Trump részéről. A másik pedig, amit mondtak, hogy hát ők nem fognak hozzányúlni Kubához, mert magától is összeomlik. Van ebben ugye igazság, itt próbáltam utalni a mexikói szára, és ennek azért vannak még különböző vetületei, illetve más országok is vannak, akik itt azért nem feltétlenül a rezsim életben tartásában érdekeltek, de ők kereskednek Kubával annak ellenére, hogy ugye ezt milyen szankciókkal próbálja megakadályozni.
Az, hogy önmagától összeomlik a kubai rezsim, annak egyenes következménye lehet az, hogy akkor itt van a következő amerikai tagállam? Vagy azért nem, mert oda kell még tenni valami bábrezsimet, aki ezt működteti, vagy pedig egy az egybe azt lehet mondani, hogy jó, amit felajánlottak ugye Kanadának, meg ugye most, hogy majd lehet a, igen, hogy lehet a következő tagállam, hogy ez Kuba esetében még egyszerűbb.
Biztosan nem. Hát Puerto Rico szegény szerencsétlen, félig meddig országnak nevezhető, ugye ilyen társult állam az Egyesült Államoknak. Ő nagyon szeretne tagállam lenni, adót is valamilyen formában fizetnek, Puerto Ricoiak szolgálnak az amerikai hadseregbe, stb. Mégsem az, stb. Tehát nem mennék bele nyilván ennek a mindenféle jogi dolgaiba, meg abból, hogy mennyi pénzt kéne befektetni akkor oda, és miért nem teszi meg az Egyesült Államok, hogy akkor ők most 51-ként ott legyenek. Kuba nem ugyanaz, mint Puerto Rico, sokkal nehezebb, nem is ugyanaz, mint Venezuela, nincsen ellenzék, miről beszélünk. Tényleg drukkolunk annak, hogy összedőljön a rezsim, és másnap ki fog utána itt rendet tartani. Tehát, hogy sokkal összetettebb ez a problémakör, mint ahogy szerintem azt elképzelik Washingtonban bizonyos körök, vagy akár csak ilyen wishful thinking-kel bárki, mert valóban tényleg legyen demokrácia, és legyenek szabadok az emberek, de egyrésztről kivenni át holnap a hatalmat, hogyha a kormányzat éppen most összedőlne éjfélkor. Egyrészt, másrészt pedig maguk a kubai emberek, ha lehet, még büszkébbek. A vívmányoknak, fiatalokkal, ha beszélgetek, és nem tudom én, ifjú gárdából jött ki jó pár ember, akivel amikor ott jártam, beszélgettem, és ők büszkék arra, hogy miket értek el oktatás, egészségügy terén, meg kell nézni, hogy a Covid vakcinában hányat tudott Kuba a szankciók és minden ellenére nemzetközileg bejegyeztetni és levédetni. Hány afrikai országban segítettek azzal? Meg vissza kell gondolni Olaszországba, amikor összedőlt az olasz egészségügy, kubai orvosok mentek oda. Az oké, hogy kaptak érte pénzt, meg Kuba, de ettől függetlenül voltak orvosok. Tehát, hogy itt azért nem egy olyan országról beszélünk, ami ezer sebből vérzik, és csak a fegyver tartja össze. Ott azért van tényleg probléma, de hogy a vívmányokat elég sokan még mindig támogatják. Persze van elégedetlenség, és én is úgy látom, hogy egyre jobban recseg robok a rendszer. Maga az elnök már ugye nem személyesen nem érintett a forradalomba, tehát nem tisztelik őt úgy, mint mondjuk előtte bármelyik Castrót. Tehát valóban tényleg a washingtoni gondolkodásnak áll a zászló, csak én remélem, hogy gondolkodnak a holnap utánba is. Tehát, hogyha tényleg összedől az a rendszer, ott 10 millióan vannak. Ha elkezdenek éhezni, és elkezdenek akár fosztogatni, vagy bármi, tehát, hogy ott tényleg nagyon durva dolgok is lehetnek, mert nincsen olyan erő, aki át tudná venni. Nincs még a csírájában sem az a típusú ellenzék, ami egy Maduro rezsim alatt azért meg tudott maradni a bebörtönzések, stb. Ellenére. És Nicaraguáról nem beszéltünk, ugye a zsarnokság trojkája, hogy John Bolton, az első Trump kormányzat nemzetbiztonsági tanácsadója írta, ott is rezeg a léc, és ott is tényleg diktatúráról beszélünk, és végig lehetne menni valóban Dél-Amerika, hát a szomszédos országokon, akár baloldali-jobboldali vonatkozásban is, és nem mindenhol a baloldali-jobboldali vonatkozás az, ami meghatározza, hogy hogy állnak ehhez, mert ha csak még Bolíviát említjük, ahol az Evo Morales féle rezsimet leváltotta, de teljes mértékben a törvényhozásban is minimálisra csökkent, sőt, felsőházban nincs is embere a másznak, a baloldali vonal, egy jobboldali elnök, és az ő kormányzata nem örült annak, ami Venezuelában történt. Mert lehet, hogy felülvizsgálják a kínai koncessziókat, mert esetleg politikai ideológiai döntéseket sejtenek a háttérbe, de nem tapsolnak annak, hogy a nemzetközi jogot és mindenféle normát felülbírálva az Egyesült Államok így beavatkozott egy szomszédos országban.
Fogel Dávid Latin Amerika szakértőt hallották. 8:53 perc van, 7 perc múlva, 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel. 9 óra után először a GKI felméréséről lesz szó, ami a hazai lakásállomány műszaki és egyéb állapotát illeti. Aztán megnézzük a tőzsdenyitást a Granit alapkezelő portfólió menedzserével, Rigó Gáborral.